Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint János evangéliumának 4. részében, a 31-től 38-ig terjedő versekben olvassuk.
Ez a rész akkor történik, amikor Jézus a samáriai asszonnyal történt beszélgetése után Samária Sikár nevű városát hagyja el a tanítványaival. Közben a tanítványai kérlelték: Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik: Van nekem eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok ekkor azt kérdezték egymástól: Netán valaki hozott neki enni? Jézus pedig azt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzem. Ti nem azt mondjátok, hogy még 4 hónap, és eljön az aratás? Íme mondom nektek: Emeljétek fel szemeteket, és nézzétek meg a mezőket, hogy már fehérek az aratásra. Az arató már most megkapja jutalmát, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a magvető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a mondás, hogy más a vető és más az arató. Én annak az aratására küldtelek titeket, amin nem ti fáradoztatok. Azon mások dolgoztak, és ti mások munkájába álltatok be. Eddig az ige, gyertek testvéreim, adjunk hálát Istennek, imádkozzunk. Uram, hálaadással állunk meg házadban, színed előtt. Magasztal a szívünk, hogy te hatalmas Úr vagy. Úr vagy mindenen, ami létrejött. Uram, te látod, milyen az állapotunk, hogy jöttünk ide. Tudod, hogy mire van szükségünk. Kérjük, vezess minket tovább ma is az úton. Uram, köszönjük neked, hogy a te igét ma is ugyanúgy, ugyanazzal az üzenettel szólít meg, mint évszázadokkal ezelőtti testvéreinket. Köszönjük, hogy igaz, Úr Jézus, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Kérlek, Uram, ébresz vágyat mindannyiunkban a te követésedre, arra, hogy beálljunk a munkádba, és minden dolgunkkal téged dicsérhessünk. Köszönjük, Uram, neked, hogy saját nyelvünkön olvashatjuk a Bibliát, amiből megtudhatjuk, mi a te akaratod. A Biblia fordítók is a te munkádba álltak be, Urunk. Kérünk, most értük is. Istenünk, ma megteríted igéd asztalát, hogy jól lakhassunk, hogy bőségben éljünk. Hirdettesd ma is igédet, ami megcselekszi bennünk a te akaratodat. Kérjük, mutasd meg a keresőknek magadat, akaratodat. Azokat pedig, akik már veled közösségben élik életüket, erősítsd meg, hogy meg ne lankadjanak, hogy el ne nyomja őket az álom. Add, hogy mindnyájan, akik együtt vagyunk, beálljunk a te aratásodban. Köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül a munkában, hanem adod a te lelkedet, és adsz testvéreket is mellénk. Add, Uram, hogy így tudjunk nézni egymásra. Megvalljuk, Uram, hogy sokféle módon vétkeztünk az elmúlt héten is. Ezekre várjuk a te felemelő bocsánatodat. Kérjük, nyeseges meg minket azokon a területeken, ahol összeférhetetlenek vagyunk. Taníts minket, hogy magunkra értsük a te ígédet, és adj engedelmet a szívünkbe, hogy meg is tegyük, amit te kérsz tőlünk. Adj, Uram, szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak, hogy tudjunk téged és egymást szeretni, hogy így világos legyen a világ számára, hogy te szeretsz minket. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Lukács evangéliumának 14. részéből, a 15. vers második feléből hirdetem nektek. Boldog az, aki kenyeret eszik az Isten országában. Amen. A szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném az ő üzenetét hirdetni nektek, írva található a felolvasott helyen, János evangéliumának 4. részében, a 34. versben. Jézus pedig azt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzem. Amen. Kedves testvérek, minden évben augusztus utolsó vasárnapján szoktuk ünnepelni az új kenyér ünnepét. Isten gondviselő kegyelme idén is megadta a bőséges gabonatermést, sőt, jóval többet is, mint például a tavalyi esztendőben. Az országban augusztus 20-ára szokták a pékek hagyományosan az új búzából készült kenyeret megsütni. Lelki értelemben most mi is kitettük az új kenyeret, igaz, nem nemzeti színű szalaggal átkötve, hanem úrvacsora formájában. Ilyenkor búzáról, aratásról, kenyérről szokott az igehirdetés szólni. Így a mai vasárnapon nem haladunk tovább az apostolok cselekedetéről szóló könyv diakóniával kapcsolatos történeteivel, hanem a lelki értelemben vett új kenyérről, a lelki értelemben vett táplálkozásról szól mai igénk. Hiszen Isten nem csak fizikailag táplál bennünket kenyérrel és minden más eledellel is, hanem lelkileg is. A lelki táplálkozásnak talán háromféle formáját ismerhetjük meg az igéből. Az egyik a megtérés és a hit. Hiszen Jézus mondja, én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz benne, nem szomjazik meg soha. Tehát ő étel és ital, ő táplálék. Az úrvacsora szereztetésében, amely majd fel fog hangozni, mondja el Jézus, hogy az ő teste, megtöretett teste és kiontott vére az, amely jegyek által adatik nekünk az úrvacsorában, a megtört kenyér és a kiöntött bor képében. Amikor Jézus magáról, mint élő kenyérről szól, vagy más helyen, ahol élő vízként beszél arról az új életről, amely az övéié, akkor soha nem felejthetjük el, hogy a kereszten adta az életét értünk, és ebből származik az ő megtöretett testéből és kiontott véréből származik minden jó és minden tápláltatás, ami számunkra. Tehát az első ilyen lelki tápláltatás a megtérés és a hit, a második az úrvacsora, amely erre mutat rá, Jézus kereszt áldozatára mutat, és a harmadik, amit most a felolvasott igében látunk, ez nem más, mint az Istennek való engedelmesség. Erről is maga Jézus úgy beszél, mint egy táplálékról. Először lássuk tehát Dióhéjban a történetet. Jézus a samáriai asszonnyal való beszélgetésének egy mellékszála a most felolvasott ige. Ahogyan letelepszik a samáriai asszony mellé, ahogyan beszélget vele, az asszonnyal való beszélgetés témája a vízzel indult, hogy Jézus tudna a bűnben élő asszonynak élő vizet adni. Persze először az asszony nem egészen érte, hogy miről van szó, és a kút vizére gondol, de aztán előbb-utóbb eljön az a pillanat az életében ott annak a beszélgetésnek a során, amikor rádöbben arra, hogy ő a messiással, a megváltóval áll szemben. És aztán, amikor Jézus tanítványai visszatérnek, akkor terelődik a szó az ételre. Odáig a vízről volt szó, most az ételről van szó. Jézus ekkor a tanítványainak vetésről, aratásról és eledelről beszél, ahogyan a hosszabb ige szakaszban olvastuk, ismét csak lelki értelemben természetesen. Hiszen szó szerinti értelemben Jézus valóban vetésről, aratásról, eledelről beszél, de hogyha értjük is, amit mond, akkor látjuk, hogy itt nem fizikai vetésről, aratásról és nem fizikai eledelről van szó. És ebben a szöveg környezetben hangzik el a textusként felolvasott vers, Jézus pedig azt mondta nekik, az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzem. Jézusnak is szüksége volt eledelre. Ha ez az eledel különleges eledel volt is, hát akkor mennyivel inkább nekünk? Nekünk is szükségünk van kenyérre, nekünk is szükségünk van italra, mindenféle étkezésre, de nekünk is ugyanúgy, mint Jézusnak szükségünk van az Istennek történő engedelmességre is. Az ige alapján most tekintsük végig, hogy mit is jelent az, hogy az Úrnak való engedelmesség táplálék gyanánt szolgál. Hogyha végig gondoljuk azt, hogy mi az ételnek a funkciója, akkor ennek alapján beszélhetünk majd az Istennek való engedelmességről is. Az étel funkciója egyrészt az, hogy, és ez a legfontosabb funkció, hogy táplálja a sejteket, a szöveteket, fenntartja és reprodukálja az életet. Aztán van egy másik funkciója is, ami tulajdonképpen kevésbé fontos, és mégis a közérzetünk szempontjából nagyon fontos, hogy megszünteti az éhségérzetet. És végül, de nem utolsó sorban, az ízletes étel élvezetet is okoz. Először tehát nézzük azt, hogy mit jelent a mi számunkra lelki értelemben, hogy az eledel táplálja a sejteket, a szöveteket, szerveket és fenntartja az életet. Ez az eledelnek a legfontosabb funkciója. A változatos eledel tartalmaz fehérjét, zsiradékot, szénhidrátot, vitaminokat, nyomelemeket és minden mást, amire csak az emberi élethez szükség van. Energiát ad, képessé tesz a munkavégzésre, ugyanakkor a vitaminok és nyomelemek által óvja és védi az egészséget is. Ilyen lelki értelemben az Isten akaratának cselekvése, az ő munkájának végzése is eledel. És az eledelnek ezt a funkcióját, amit most először említettem, betölti. Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzem. Hiszen a megtéréssel nincs vége a hívő ember lelki életének, sőt, az éppen, hogy a kezdete, a keskeny út a szoros kapu után. Ha a megtérés után nem táplálkoznánk, akkor lelki életünk pillanatok alatt tönkre menne, értéktelenné válna. Maga az élet fizikai értelemben is állandó küzdelem a környezettel szemben, hogy fenntartsuk azt az egyensúlyt, amit fizikailag életnek nevezünk. Vagy az egyensúlyi, vagy gyermek és ifjú korban a növekedő, növekedési állapotot. A környezet ennek mindig az ellensége. Ahogyan Adi is megfogalmazta a Magyar Ugar című versében, csönd van, a dudva, a muhar, a gaz, lehúz, altat, befed. És egy kacagó szél suhan el a nagy ugar felett. Ez a lehúz, altat, befed, ez az, amit a mi fizikai és lelki életünkkel szemben a környezetünk megpróbál elvégezni. És hogy ne a lelki halálé legyen az utolsó szó, táplálékra van szükségünk. Ez a táplálék pedig a hit, a megtérés, ahogyan először említettem, az úrvacsora másodjára, és most ennek az igének az alapján az Istennek való engedelmesség. A hívő élet fenntartására ezekre van szükségünk. Az Isten iránti engedelmességben élünk, akkor az mindig újra és újra táplálni fogja hívő életünket. A mi hívő életünket az Isten iránti engedelmesség tudja leginkább táplálni. Aztán a másik funkció, amit említettem, hogy megszünteti az éhség érzetet. Ha régóta nem eszünk, nagyon meg tudunk éhezni. Olyan kínzó is lehet ez az éhségérzet, hogy semmi másra nem tudunk gondolni, csak az ételre, hogy így idézőjelbe téve, hadd mondjam így, hogy nem csak a gyomrunk korog, hanem már az agyunk is. Megszületésünktől fogva egy állandó űrt érzünk magunkban, egy állandó éhséget érzünk magunkban. Tulajdonképpen az örökké valóság után vágyakozunk, még akkor is, hogyha ezt nem tudjuk. Mert kergetjük a boldogságot, de csak pillanatnyi élvezeteket találunk. Keressük az élet célját és értelmét, de csak pillanatnyi célokat és ideig tartó vágyakat találunk. Tulajdonképpen Istent keressük, ahogy mondtam, még akkor is, hogyha nem tudunk róla. Valahol olvastam, nyilván ismerős a testvéreknek ez a kifejezés, vagy sokaknak ismerős, hogy egy Isten alakú űr van bennünk, és ezt semmivel és senkivel nem lehet betömni ezt az űrt. Sem a családdal. Mert nagyon fontos a család, de az Isten helyét és szerepét nem tudja betölteni. A munka. Olyan sok minden után vágyik az ember, és olyan sok mindennel próbálja ezt a vágyat csitítani az ember a szívében. Van, amikor a munkába menekülünk, csak hogy ne tegyük fel magunknak azokat a kínzó kérdéseket, amelyeket tulajdonképpen fel kellene tennünk. Olyan sokan az italban vagy a szenvedélyekben találják meg azt a pótlékot, amellyel ezeket a lyukakat, ezt a lyukat, ezt a hiányt be akarják tömködni, de nem sikerül, mert semmivel sem lehet betömni ezt a hiányt, ezt a lyukat. Többször idéztem már François Jean francia költő versét, a Fázó fecske rajok, ez a címe. Érezni kis szívük nyugtalan szorong, bár nem látták soha, még a legparányibb is, Afrika meleg, tiszta egére vágyik. Bár nem látták soha, mondom, velünk is így van ez, mi egy szívünk bús, az eget kívánjuk. Ez a vers is olyan szépen kifejezi azt a hiányt, azt a vágyódás, azt az űrt, azt a kimondhatatlan dolgot, amit talán meg sem tudunk fogalmazni, amit talán nem is ismerünk, és mégis ott van bennünk ez az Isten alakú űr, amit semmivel sem tudunk betömni, mert Isten maga tölti be önmagával. És ez a megtérés, ez az újjászületés. De aztán később is, hiszen az emberi élet a születés után elkezdődik és megy tovább. Később is újra és újra megéhezünk. Megéhezünk, mert újra és újra eltávolodunk Istentől, és ezt a hiányérzetet, ezt az éhséget csak az Isten iránti engedelmesség tudja megszüntetni. Újra és újra. Mert amikor betöltjük Isten szerinti hivatásunkat, amikor az Isten akaratát megértjük, megkeressük, teljesítjük, engedelmeskedünk neki, akkor az az űr megszűnik bennünk, az az éhség érzet megszűnik bennünk, és jóleső érzéssel tölt el, hogy most bűnös létünk ellenére is tudtunk valami olyasmit tenni, amit Isten kívánt tőlünk. Az Isten iránti engedelmesség megszünteti az éhség érzetet, megszünteti ezt az űrt, ezért is hasonlítható az eledelhez. Végül így mondtam, ez a harmadik funkciója az ételnek, az ízletes étellel való táplálkozás élvezetet is okoz nekünk. Hiszen nem csak fenntartjuk az étellel az életet, nem csak megszünteti az éhség érzetünket, hanem élvezetet, gyönyörűséget is okoz, hogyha valami finomat eszünk. Ezért nem tablettákkal táplálkozunk. Lehetne úgy is, hogy minden tápanyagot összesűrítünk valami tabletta formájában, de nem, soha nem fog így táplálkozni az emberiség, mert megadjuk a módját. Ahogyan a fogásoknak megvan a maguk egymás utánja, ahogyan a fogásoknak megvan a maguk harmóniája, ahogyan az előétel, a leves, a főétel, a desszert következik egymás után, de még egy egyszerűbb hétköznapi ebéd esetében is azért igyekszünk ízletes ételt magunkhoz venni. És lelki értelemben is mindez elmondható, élvezetet okoz az Istennek való engedelmesség. Milyen sokszor szól például a Biblia az ígéről így, mi édesek ínyemnek ígéreteid, édesebbek, mint számnak a méz, mondja a Zsoltárok könyve. Vagy Jeremiás, ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt. Vagy Ezékiel, ezt mondta nekem, mármint az Úr, emberfia, ragd tele a hasadat, töltsd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Itt Isten igének a tekercséről van szó. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. De azért az ige nem csak desszert, itt ugye két esetben is édességről beszél az ige. De Pál így ír például a kolossébelieknek, beszédetek mindenkor kellemes, sóval fűszerezett legyen, hogy tudjátok, kinek milyen válasz adjatok. Sós is, édes is, ha kell, savanyú és keserű, megfelelő mértékkel, megfelelő egymás utánban, megfelelő harmóniában, és hogyha az Isten igéje ilyen ízletes, akkor milyen ízletes és élvezetes az Isten igéjének való engedelmesség. Ahogyan az engedetlenség keserűséget okoz, úgy az Isten iránti engedelmesség megédesíti az életet, és gyönyörűséget okoz. Kedves testvérek, adjon Isten ilyen tápláló, ilyen éhségmulasztó és élvezetes táplálékot nekünk, a neki való szívbeli engedelmességet és az ő munkáinak a megcselekvését. Adja, hogy kedves legyen ez a mi szívünknek. Amen. A 119. Zsoltár 52. versét énekeljük ráfelelő énekül. A te beszéded ékes és drága, még a méznél is édesebb én számban. Urunk, hadd áldjunk téged, hiszen a te ígéd, a benned való hit, a megtérés, újjászületés, a neked való engedelmesség mind-mind táplálja a mi lelki életünket. És köszönjük, Urunk, hogy megadod a testi eledelt is, gondviselő jó Istenünk vagy. És ugyanakkor időről időre megteríted a szent asztalt is, hogy ezt a kettőt összekapcsold, összekösd, a testi, a fizikai és a lelki eledelt, lelki étkezést, összekösd egy sákramentumi evéssé az úrvacsorává. Köszönjük, Urunk, hogyha magunkhoz vesszük azt a falatnyi kis kenyeret és a kortnyi kis bort, ha ezt hittel tesszük, akkor a hitünket táplálod az örök életre. Köszönjük, Urunk, hogy most arra tanítottál bennünket az új kenyér ünnepén, hogy milyen csodálatos eledel a neked való engedelmesség. Bárcsak mindenkor megértenénk a te akaratodat, és tudnánk engedelmeskedni neked. Olyan kivirágzó életet élhetnénk, olyan megelégedett életet élhetnénk, mert ezáltal táplálnád a mi életünket, ezáltal mulasztanád el azt az hiányérzetet, éhségérzetet, amely még megtérésünk után is időről időre elkap bennünket, amikor eltávolodunk tőled, és ugyanakkor örömet és gyönyörűséget is lelnénk a neked való engedelmességben. Te munkáld ki a szívünkben mindezt, mert önmagunktól még csak táplálkozni se tudnánk. Urunk, olyanok vagyunk lelki értelemben, mint a kis csecsemők, akiket táplálni kell, mert magunktól nem tudunk magunkhoz ételt venni. Adj engedelmes szívet és rád figyelést. Kérünk, hogy így áld meg a mi egyéni életünket, így áld meg szeretteinket, családunkat, és így áld meg a nagy családot, a gyülekezetet, hogy közösen keressük és teljesítsük a te akaratodat. Könyörgünk hazánkért és az egész világért. Urunk, olyan keserű ez a világ, mert nem ismerte meg a neked való engedelmesség édességét. Kérünk, munkálkodj, és hívd el a tiédet szent elhívással a neked való engedelmességre. Amen. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a csöndben, magunkban elmondott imádságokat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. Gyülekezet, foglalja el helyét, és hallgassa meg a hirdetéseket.